Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesaljai László
és Somogyi Viktória.
Szombati adásunk témái:
Ferenc pápa reggeli homíliája, Isten óvjon minket a világias lelkülettől, amely megrontja az egyházat.
Az olasz püspöki kar elnökének videó üzenete: újra megmutatjuk, hogy közösség vagyunk.
Prokop Mária művészettörténész egyetemi tanár emlékezése: 200 évvel ezelőtt, 1820. május 16-án országos ünnep Esztergomban címmel.
Ferenc pápa szombat reggeli homíliája: Isten óvjon minket a világias lelkülettől, amely megrontja az egyházat. A Szent Márta ház kápolnájában bemutatott szentmisén a pápa azokért imádkozott, akik a járvány halottait temetik, vállalva a megfertőződés kockázatát is. Homíliájában a világ szellemiségéről beszélt, a világias lelkületről, a múlékonyság kultúrájáról, amely nem ismeri a hűséget. Nem tűri el a keresztet, és le akarja rombolni az egyházat. Csak a meghalt és feltámadt Krisztusba vetett hittel győzhetjük le a világiasságot. Húsvét 5. hetében, a szombat reggeli szentmise elején a pápa a halottak temetését végző emberekért ajánlotta föl imáit.
Preghiamo oggi per le persone che si occupano di seppellire le fonti.
Imádkozzunk ma azokért, akik ebben a járványban a halottak eltemetésével foglalkoznak. Az irgalmas cselekedetek közé tartozik az elhunytak temetése, ami természetesen nem kellemes dolog. Imádkozzunk azokért, akik vállalják a fertőzés veszélyt, és életüket is kockáztatják. Homíliájában Ferenc pápa a mai evangéliumi szakaszról elmélkedett, melyben Jézus így szól tanítványaihoz: ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból, ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.
E qui dice: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me.
Jézus sokszor beszél a világról, a vele és tanítványaival szemben érzett gyűlöletről, és azt kéri az atyától, hogy ne vegye ki a világból tanítványait, hanem inkább őrizze meg őket a világ szellemétől. Milyen a világ szelleme? Mi ez a világiasság, amelyik képes gyűlölni, elpusztítani Jézust és tanítványait, sőt megrontja őket és az egyházat? Tette föl a kérdéseket Ferenc pápa, majd így válaszolt: a mondanitás, a világiasság egy életmód, egy kultúra, a pillanatnyiság kultúrája, a látszat, a smink kultúrája, a ma igen, holnap nem, a holnap igen, ma nem kultúrája. Felületes értékeket hirdet, nem ismeri a hűséget, mert a körülmények fényében változik minden alkutárgya. Ez a mondén kultúra, a világiasság kultúrája, magyarázta a pápa. Jézus azért imádkozik, hogy az Atya őrizzen meg minket ettől a világias kultúrától. Ez a tetszés szerint eldobható tárgyak kultúrája, amiből hiányzik a hűség. Sok önmagát kereszténynek nevező ember él így, akik ezért világias keresztények. Jézus a magvető példázatában kifejti, hogy a világ aggodalmai, vagyis a világiasság megfojtják Isten szavát, nem hagyják növekedni. Pál ezt mondja a galatáknak: a világ elemeinek szolgálatában álltatok. Ferenc pápa idézte Henri de Lubac jezsuita teológust, aki Elmélkedések az egyházról című könyvének utolsó lapjain a spirituális világiasságról beszél. De Lubac szerint ez a legrosszabb, ami az egyházzal történhet, és nem túloz, amikor leír néhány szörnyű bajt, tette hozzá a pápa. A lelki világiasság egy életmód, ami a kereszténység megélésére is jellemző lehet. És ahhoz, hogy fennmaradjon az evangélium tanításával szemben, gyűlöl és gyilkol. Ferenc pápa szólt a vértanúkról, akiket a hit iránti gyűlöletből öltek meg, de nem ők jelentik a többséget. A többséget a világiasság öli meg, amelyik gyűlöli a hitet. A világiasság nem felszínes, mély gyökerei vannak. Kaméleonként változtatja alakját a környezetnek megfelelően, lényege mégis ugyanaz marad. Az életmód, amit felkínál, beszivárog mindenhova, az egyházba is. A világiasság, a világias hermeneutika, a smink, mindent kozmetikáz, hogy ilyen legyen. Ferenc pápa emlékeztetett Pál apostol beszédére, aki az aténi Areopáguszon magára vonja a figyelmet, amikor az ismeretlen Istenről kezd beszélni, és elkezdi hirdetni az evangéliumot. Az emberek érdeklődve hallgatják egészen addig, amíg a kereszthez és a feltámadáshoz nem ér, mert akkor megbotránkoznak és otthagyják. A világiasság egy dolgot nem tolerál, a kereszt botrányát, nem viseli el. Az egyetlen orvosság a világiasság szelleme ellen az értünk meghalt és feltámadt Krisztus, megütközés és bolondság. János apostol azt mondja, hogy a világot a hitünkkel győzzük le. Mert mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. Az egyetlen győzelem a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban való hit. Ez nem azt jelenti, hogy legyünk fanatikusok, hogy ne álljunk szóba mindenkivel, hanem azt, hogy tudjuk, a világias szellemet hitünkkel, a kereszt botrányával győzhetjük le. Ferenc pápa szombat reggeli homiliája végén így fohászkodott.
Lo Spirito Santo, ultimi giorni del tempo pascale, la grazia di discernere cosa è mondanità e cosa è Vangelo.
A húsvéti idő utolsó napjaiban kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy meg tudjuk különböztetni a világiasságot az evangéliumtól. Kérjük a kegyelmet, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, mert a világ gyűlöl minket, a világ gyűlölte Jézust, és Jézus azért imádkozott az Atyához, hogy védjen meg minket a világ szellemétől. A pápa a híveket lelki áldozásra buzdította, majd a szombat reggeli szentmisét szentségimádással és eukarisztikus áldással zárta. Mielőtt elhagyta volna a Szentlélekről nevezett kápolnát, elimádkozta a húsvéti idő Mária antifónáját.
Az olasz püspöki kar elnökének videó üzenete. Újra megmutatjuk, hogy közösség vagyunk. Május 18-ától hétfőtől újra kezdődik a szentmiség bemutatása a hívek részvételével Olaszországban, amelyeket a koronavírus járvány miatt függesztettek fel. Gualtiero Bassetti bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke videó üzenetben fejezte ki örömét e fontos hír kapcsán. Kegyelemnek nevezte, hogy újra a hívek részvételével mutathatnak be szentmisét.
Nem egyszerűen arról van szó, hogy újra kinyitnak a szent helyek, templomaink, amelyek mindig is nyitva maradtak. Inkább arról van szó, hogy ismét kifejezésre juttatjuk, hogy közösségi és család vagyunk. Az eukarisztia tesz bennünket közösségi családdá, mert mi, akik e kenyérből táplálkozunk, arra kaptuk meghívást, hogy egy test legyünk. Az eukarisztiában megtapasztalhatjuk ezt a hatalmas erőt, amely a feltámadt Krisztustól, lelkétől származik ahhoz, hogy folytatni tudjuk utunkat, fogalmaz videó üzenetében Bassetti bíboros.
A főpásztor azt kéri, hogy amikor visszatérünk a szertartásokhoz, amelyeket a hívek részvételével mutathatunk be, a karantén idején szerzett tapasztalatok váljanak a szeretet és a mások iránti tisztelet formájává. A maszkviselés és az érintések korlátozása jelképesen úgy is értelmezhető, mint egy meghívás a tekintet erejének újra felfedezésére. Nem válthatunk békecsókot, és nem foghatjuk meg egymás kezét, de ezt távolról, egy mosollyal, egy kedves tekintettel is kifejezhetjük, amelyek a béke, az öröm és a szeretet közlésének módjává válhatnak. Bassetti bíboros végül azt javasolja, hogy az első szentmisén énekeljék el a Te Deumot a hála jeleként.
Prokop Mária művészettörténész egyetemi tanár emlékezése 200 évvel ezelőtt, 1820. május 16-án országos ünnep Esztergomban címmel. 200 évvel ezelőtt érkezett meg székvárosába Rudnai Sándor esztergomi érsek, és fogott hozzá ahhoz a nagyműhöz, hogy Nagyszombatból ősi helyére telepítse vissza az érseki széket, és szolgálatáz méltó új székes egyházat emeljen. Ennek a páratlan eseménynek állít emléket Prokop Mária művészettörténész.
Szólaltassuk meg Esztergom öreg várhegyét. Mi mindent látott az évezredek, évszázadok során a Nagy Duna káprázatosan csillogó széles víztükre fölé emelkedő 150 méteres esztergomi hegy a Pilis hegylánca közelében? S hallgassuk meg, hogy mit üzen ez a várhegy a mai esztergomiaknak. Örömmel látjuk, hogy a bazilika hatalmas, csodálatos szépségű, 150 éves épülete teljesen megújul a következő években. De mikor is épült? Miért is épült? Hogyan tudtuk anyagilag megvalósítani? Miért oly fontos megóvni a jövő számára? Merül fel bennünk a kérdések sorozata.
Címünkben 1820. május 16-i dátum szerepel. Mi történt akkor? Teszi fel a kérdést Prokop Mária művészettörténész. Az esztergomi hősök terénél a mai kerek templom teljes nevén a Szent Anna Plébánia templom helyén hatalmas tömeg újjongó örömmel köszöntötte a Kárpát-medence minden részéből az új esztergomi érseket, Magyarország prímását, Rudnai Sándort. Remek művű diadalkapot építettek a Budáról érkező főútra. Ki volt ő? Miért volt olyan nagy ez az ünnep? Az új egyházi vezető már egy évvel azelőtt, amikor a kinevezését megkapta, jelezte. Eltökélt szándéka, hogy közel 300 év után visszahelyezze a magyar egyház központját az ősi Szent Istvántól alapított székhelyére, Esztergomba, ahonnan 1543-ban menekülni kényszerült a török hódítók elől nyugatabbra, Nagyszombatba. És bár az 1683. évi híres Párkányi csata győzelme nyomán Esztergomba sikerült kiúzni a törököket, de az érsekség nem tudott hazajönni Esztergomba. Miért? Mert a várhegy a török kiűzése után a Habsburg felszabadítóink katonai területe lett, és 1820-ban ennek már 137 éve volt. Az ország más megyéiben, városaiban ez alatt már megindult az újjáépítés, fellendült a gazdaság.
És Esztergom? A nyugati megyékből betelepülő iparosok, kereskedők, szerzetesek önerejükből hősiesen építkeztek, dolgoztak, de a megyei vezetés, a főispán, aki a mindenkori prímás érsek volt, még nem tudott visszatérni Esztergomba, mert a várhegy a bécsi kormány katonai területe volt. Ezt a tarthatatlan helyzetet jól átérezte az újonnan 1819-ben kinevezett érsek Rudnai Sándor. Ő a Felvidékről, Felföldről származott, a Nyitra megyei Vágszentkeresztről, s az esztergomi egyházmegye papja lett. 1819. december 17-én, amikor a prímási kinevezését kapta, erdélyi püspök volt, aki Gyulafehérváron lakott. Rudnai Sándor tehát jól ismerte Magyarország egész területét, s mindenek előtt az egyház Bécsnek kiszolgáltatott nehéz helyzetét, amelynek akkor már 10 éve, a 23 éves Károly Ambrus érseknek halála óta, aki a pestis betegek ápolásának lett az áldozata, nem volt vezetője. Rudnai Sándor még a kinevezés napján Gyulafehérvárról azt írta az ország népéhez írt első körlevelében, hogy kelt Esztergomban. s 5 hónap múlva, 1820. május 16-án valóra is váltotta, hogy hivatalosan is beléphessen a Várhegyre, vagyis kivonuljon Esztergomból az osztrák katonaság.
Ezt ünnepelte 200 évvel ezelőtt Magyarország népe Esztergomban. 1820. május 16-án. Az ország népét feszült várakozás töltötte el, és végül megérkezett az ősi székvárosába a Magyar Egyház új vezetője, aki a mindenkori uralkodó helyettese, első embere, tehát országos világi hatalom is volt. És személyében megérkezett Esztergom megye vezetője, akkori kifejezéssel a főispánja is. Ez a nap Esztergom nagy örömünnepe volt. Dörögtek a mozsárhágyuk, a város ki volt világítva. Itt volt a Kárpát-medence apraja is nagyja. Jeles hazafias laudációk hangzottak el. Több mint 50 erre az alkalomra készült verset ismerünk. Az esztergomi főszékes egyházi könyvtárban is Budapesten, az országos Széchenyi könyvtárban 216 dicsőítő mű, vers és beszéd őrzi e nagynapnak az emlékét latin, magyar, német és szlovák nyelven. A nap ünnepi lakomával benne ökösítéssel zárult. Rudnai Sándor érsek nagy tervekkel érkezett Esztergomba. A beiktatási ünnepségen mondott célfoglaló beszédében határozottan kijelentette, hogy a Várhegy ormán a Szent István királytól alapított és a nagy magyar királyok által gazdagított nagyhírű, szép templom helyén ahhoz méltó új székesegyházat és egyházi központot épített, a magyar Siont, a magyar Vatikánt. Az iszlám hatalom által lőpor raktárnak használt és felrobbantott ősi templom romjait nem kell tovább néznünk. Az egész Európa által nagyra becsült Bakócz Tamás érsekünk által 1506-1507-ben építetett Mária kápolna csodálatosan megmaradt szentélye reménnyel tölt el bennünket, hogy a magyar nagyasszonya velünk van és velünk lesz a jövőben is, mondta az érsek.
És Rudnai prímás ettől a naptól kezdve Esztergomban lakott, a vízivárosban, és hihetetlen energiával, lehetetlent nem ismerő céltudatossággal elkészítette a terveket az új templom és prímási palota együtteshez. A bécsi kormánynál az udvari építésügyi hivatal vezetőjével, Ludwig von Rémy építésszel nem kis küzdelmet vívott az általa már 1821. februárban megbízott Kühnel Pál magyar építész terveinek jóváhagyásáért. A terv alapján készült pompás makettet a bazilika panoráma termében csodálhatjuk meg.
Azt is elérte Rudnai érsek, hogy ő vezethesse, irányíthassa az építkezés menetét. És 1822. április 23-án az esztergomi egyházmegye védőszentjének, Szent Adalbertnek az ünnepén megtörtént a bazilika alapkő letétele, és megindult az Európa szerte híres építkezés, és megindult hamarosan Bécs ellenakciója is, és ha a teljes terv a 12-12 kanonnoki palotával csak részben épült is fel, de a bazilika 50 évi kemény küzdelem árán mind a mai napig áll, mert a magyar ember nem ismer lehetetlent. Zárul lelkesen Prokop Mária művészettörténész emlékezése a 200 évvel ezelőtti esztergomi ünnepről.
Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönjük, így búcsúznak a mai műsor szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudator Jézus Krisztus!
Hírpercek.